Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Hangya Edina, a Visit Málta képviselet vezetője, akit köszöntök. Szia!
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
És mivel te vagy a napembere, mielőtt komolyabban belemennénk Málta kincseibe, rejtélyeibe, karácsony előtti időszakába, hagyományaiba és lehetőségeibe, azelőtt én arra lennék kíváncsi, hogy a te elköteleződésed az hova datálható és minek köszönhető?
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon régi történet. Turisztikai képzettségem van eredetileg is, tehát amikor még régen ilyen, hogy vendéglátóipari főiskola volt, sok-sok évtizeddel ezelőtt, én oda jártam, és gyakorlati helyszíneket lehetett már külföldön is keresni. Akkor indultak el Budapest és Málta között a közvetlen járatok, akkor kezdték a túroperátorok először is ilyen szervezett csomagformájában értékesíteni Máltát, és én gyakorlati helyszínt választottam Máltát, ott egy kinti máltai partner nagyon megörült, hogy egy magyarul beszélő szakember vagy szakember palánta kerül ki, aki segít a magyarok ügyeit intézgetni, és így indult ez a történet. Aztán Magyarországon akkor még volt az Ermáltának képviselete. Itt folytattam a pályafutásomat, és akkor még az Ermálta, mint Nemzeti Légitársaság és a Turisztikai Hivatal kéz a kézben jártak, így elég sok feladat hárult rám, mint Máltát már megjárt ismerő légitársaságnál dolgozó embert. És aztán hát végül is sok minden változott, egy örök, hogy én a Máltai Turisztikai Hivatallal azóta is elég szoros együttműködésben, egyébként Visit Máltás képviselet ügyködök itt Magyarországon, hogy népszerű legyen ez a kis desztináció.
És mi az, ami neked ebben a kedvenced, akárkint melyek azok a helyek, amiket nagyon-nagyon szeretsz, ami közelebb áll hozzád, mint a többi része?
Hú, hát Málta egy egészen különleges élmény, amikor az ember először jár ott, nekem is amikor először ott jártam, akkor egy Európától a szokásos közép-európai látványtól, milliótől, hangulattól egy teljesen eltérő más világ volt. Ez európai is, meg nem is. Kicsit arabos, kicsit dél-olasz, kicsit mediterrán, de rengeteg angol vonással.
Egy csomó mindent ötvöz.
Ez nagyon-nagyon sok minden volt az, ami úgy magával ragadott. De igazándiból az a mérhetetlen nyugalom az volt az, ami annak lennére, hogy eléggé fiatal voltam, amikor először ott jártam, engem egészen különlegesen magával ragadott, főleg a kisebbik sziget, ugye három szigetből áll Málta, Gozo és Comino, és Comino a második sziget a sorban, relatív kevés lakosával, egy hihetetlen kisugárzású természetközeli hely volt, és hát bármerre néz az ember, egy idő után úgyis a tengert látja. Azért egy úgymond pesti lánynak ez egy óriási élmény volt, hogy közel van a tenger, és lehet beszélgetni az emberekkel, mert mindenki jól beszél angolul, végtelenül kedvesek, segítőkészek voltak. Én emlékszem, hogy mondom, hogy 20-es éveim elején jártam, és bárha úgy éreztem, hogy úristen, most ezt hogy fogom elintézni, meg mit kell itt csinálni, mindig volt valaki, aki jött és segített, és akár az utcán is leszólított, hogy akkor most jöjjek, ő segít nekem, mert látja, hogy el vagyok veszve így a nagyvilágban, és ez állandóan mindenhol így volt. Tehát végtelenül kedvesek és segítőkészek, ez egy hihetetlen nagy plusz volt.
Kicsit a történetéről mesélsz nekünk, aki nem nagyon tudja, vagy nem ismeri, és most egyébként én is belegondoltam, hogy mit is tudunk Máltáról, csak így.
Hát igazándiból a szeretett szolgálaton kívül hosszú ideig nagyjából semmit, de valóban nagyon-nagyon gazdag és nagyon változatos történelme volt. Körülbelül 7000 évvel ezelőttre datálják Máltán az első odaérkező telepeseket, Szicília felől érkeztek Máltára, és igazándiból ezek egy idő után el is tűntek. Ilyen kultikus, rejtélyes helyszínek kötődnek hozzájuk, és úgy gondolják, hogy ez egy ilyen nagyon természetközeli, nagyon termékenységkultusz szerinti kis civilizáció volt, megdöbbentő építkezéseket hajtottak végre. Ugye az első telepesek nem, de inkább később így időszámításunk előtt 3600-3500 között ők már a felszínen ilyen hatalmas köveket voltak képesek megmozgatni, és ilyen szentélyeket hoztak létre. Ezek a jelenleg is létező és meglátogatható helyszínek jelenleg most UNESCO világörökségi védelem alatt állnak, és egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ezeket a több tonnás köveket hogy mozgatták a szigeten egy 5000-6000 évvel ezelőtti időszakban. igazándiból ezek voltak az első jelentős települések, aztán ugye miután a földközi tenger közepén található Szicíliától délre kb. 90 kilométerre, óhatatlan, és mindenki, aki a földközi térségében közlekedett, az megtalálta. Így a föníciaiak is, amelyeknek köszönhetik most is a nyelvüket, Málta egy két nyelvű ország, az egyik egy máltai névre hallgató nyelv, ami hangzásában arabos, tehát ugye ez a föníciai időkből származó, egészen közeli mondjuk jelenleg is könnyen megértik egymást az arabokkal, de latin betűkkel íródott nyelv, és a halászatot, illetve a nyelvet, és még sok-sok mindent köszönhetnek az ide, itt megforduló föníciaiaknak, aztán később ők is ugye a német-római birodalom része voltak, illetve hát 5. Károly volt igen jelentős az ő életükben, ugyanis ő volt az, aki a szigetet a Johannita lovagrendnek adományozta 1530-ban, amikor a Johanniták a Szentföld felől a törökök elől menekültek Rodosz és Ciprus, illetve Ciprus és Rodosz érintésével, és érkeztek el Máltára. Feladatuk volt, hogy valamilyen módon próbálják megállítani a törököket Európa déli csücskinél, ezért kapták meg a máltai szigetet, és hát a johannita lovagok, vagy Málta, későbbiekben máltai lovagok nagyon komoly meghatározói voltak a Szigetország, illetve Dél-Európa történetének. Jelenlegi arculata is a szigetnek, ez a lovagi korszakból származik. Ők 1530-ban érkeztek, megütköztek a törökökkel, ugyanazzal a Szulajmánnal, mint mi itt Magyarország területén. Csak kicsit szerencsésebbek voltak, mert sokkal kevesebb alkalommal kellett találkozniuk és csatározniuk, de ők is úgy készültek, hogy itt lesznek mindenféle nagyobb csaták, ezért is építették meg például Valettát, amely amikor még a szigetre érkeztek, egy nem létező város volt, illetve akkor még Medina volt a sziget közepén található, most csendes város volt, akkor még a fővárosa a szigetnek. Megépítették Valettát, ez egy abszolút erődváros, katonai tervek szerint épült, tehát aki ott jár, az úgy érzi, minthogyha egy ilyen középkori San Francisco utcáin járna, ilyen egymással, párhuzamos, egymással merőleges, hepehúpás domboldalon lévő utcák. Cél az volt, hogy katonailag jó védhető terület legyen, tehát erős várfallal körülvéve, könnyen lehet mozogni felszínen, illetve a felszín alatt is mindenféle alagútrendszerrel. Készültek, hogy jönnek a törökök, de aztán nem jöttek, a lovagok viszont maradtak egészen a franciákig a 18. század végéig, tehát az 1700-as évek végéig. Hát ez alatt azért elég sok mindent fölhalmoztak a szigeten, nagyon értékes barokk kultúrát, mert azért ezek mégiscsak egy európai nemesi családok másod-harmad szülöttei voltak, tehát hihetetlen gazdag kultúrát, értékeket hoztak a szigetre. Aztán jöttek a franciák, másfél-két évig körülbelül bírták a szigeten őket, aztán az angolok segítségével végül is megszabadultak a francia sáskahadaktól. Érdekes módon pont most ugye a napoleoni filmbemutatása után jött vissza az, hogy na, Napóleon 2 napot eltöltött anno a szigeten, most meg hozza nekik a világhírt. Tehát egy relatív rövid és gyors francia kötődés volt, bár a lovagrendben nagyon sok volt a francia. Tehát igazándiból ilyen szempontból például a máltai nyelvben is nagyon sok francia jövevény szó van, de ez nem ennek a rövid időszaknak, inkább a nagyszámú francia eredetű johannita lovagrendnek volt köszönhető. Aztán az 1800-as évek legelejétől 1964-ig brit gyarmat volt, ennek köszönheti jelenleg is azt, hogy két nyelvű ország, hiszen a
máltai elég vegyes kultúra,
nyelv lássuk abszolút be. Egy kaleidoszkóp, és akkor az angolok hagyták a nyelvüket, hagyták a közlekedést, a piros postaládánk, a telefonfülkéket, az oktatási rendszert, és hát azt a nagy szeretetet, ami jelen pillanatban is igazándiból a néhai királynő irányába volt, illetve van még mindig a máltaiak részéről, ugye neki is Málta kedvenc helyszíne volt, helye volt még, mielőtt királynő lett II. Erzsébetnek, és szívesen járt vissza későbbiekben is a szigetre. Jelenleg is a brit nemzetközösség tagja, most az unió tagja, euró a fizetőeszköz, és hát egy nagyon aktív, egy dinamikusan fejlődő turisztikai szempontból jelentős terület.
Hát igen, nagyon fontos turisztikai célpont, és nagyon sok céllal mennek oda, tehát akár a nyelvtanulás, akár a sima hosszú hétvége, akár a kultikus helyek felfedezése, akár a családi nyaralás, akár az átmenetileg ott élés, tehát bármelyiket nézzük, mindenből van.
Népszerű, mert Európa sok területéről relatív gyorsan és könnyen megközelíthető. Budapestről is 2 óra alatt el lehet oda jutni egész évben, mert a fapadosoknak köszönhetően, de a legnagyobb távolság mondjuk a skandináv területekről is kb. 3-3,5 órás repülőút. Nagyon jó az időjárása, pici szigetről van szó, tehát igazándiból hatalmas nagy távolságokat sem kellett leküzdeni, hogyha az ember a helyszínen akar közlekedni. Bár azért a közlekedés az egy érdekes kérdés, mert ugye Kis-sziget lévén relatív nagyméretű autóparkkal rendelkeznek, tehát azért a dugók a szigeten nem egy ismeretlen fogalom. És hát az angol nyelv az nagyon megkönnyíti a kommunikációt. Évi 300 napsütéses nappal számolnak általánosságban, azért az azt jelenti, hogy koratavasztól egészen késő őszig jó idő van. Én pont ma néztem így az időjárást, hogy éppen milyen idő van Máltán. Néha-néha esik meg szeles, de azért 17 és 22 fok között van, tehát azért a mi kis -2, +2-nkhöz képest azért jelentősen kellemesebb. Az ideje van, úgyis nagyon száraz volt, de szép napos kellemes, gyönyörű a tenger, jó mediterrán konyhája van, rengeteg kulturális örökség. Hát Európának egyébként a legsűrűbben lakott területe, hiszen 1900 fő per négyzetkilométer laknak, ami azért az eléggé sűrű. A legtöbb templom per négyzetkilométer szintén itt található, több mint 365 templom van a szigeten, tehát igazán, és ezek mindegyik egy különleges.
A vallási összetétel is ennyire vegyes, mint amennyire nem a történelme?
Ez érdekes. Málta egy kifejezetten erősen katolikus ország. 96%-a a máltaiaknak katolikus. Sőt, az alkotmányban is benne van, hogy Málta egy római katolikus ország, ami elég érdekes. A kötődésük, az erős kötődésük is történelmi okokra vezethető vissza. Ugye a legenda szerint, időszámításunk szerint 60-ban Szent Pál szenvedett hajótörést Rómába menet Málta partjainál, és ugye a téli időszakban azért a tenger nem volt jól hajózható, ezért azt a kb. 3 hónapot ott töltötte a szigeten. Akkor tért meg a sziget lakossága, élén Publiusszal, az akkori római helytartóval, és hát nagyon jelentős Pálhoz kötődő emlékhelyek vannak mind a mai napig Málta szerte, és hát innen ez az elsődleges. Aztán ott voltak a johannita lovagok, akik szintén közvetlen pápai fennhatóság alá tartozó, eredetileg gyógyítók, későbbiekben katonai rend, bár valóban azért voltak konfliktusaik, főleg az inkvizícióval, meg a sziget irányítása miatt, ugye ott mindenféle ilyen politikai csatározások, de ettől függetlenül maga a katolikus vallás, a sok templom, a lovagoknak a hatása, az mind a mai napig érezhető. Tehát az összetettségétől függetlenül ilyen szempontból azért eléggé homogén.
Gondolom, hogy akkor a karácsony ebből a szempontból egy nagyon fontos ünnep nekik.
Abszolút.
És kíváncsi is vagyok, hogy így milyen a várakozás ebben az időszakban, ugye közelítünk Adventhez, és közben meg olyan érdekes, nyilván ez az ott élők számára nem egy egzotikum, de nekünk igen, hogy közben meg jó idő van. Tehát, hogy ilyen tavaszias az időjárás. Nem tudom, hogy ez december közepére mit hoz, de gondolom, hogy...
Hát hóesést nem.
Igen, de gondoltam, hogy azért azt nem.
Nem jellemző Máltán a hóesés. Igen, tehát egy elég érdekes egyvelege az, amikor az ember 18-20 fokban sétál, és alapjában véve egy karácsony van. A hangulatát megpróbálják visszaadni, rengeteg karácsonyi programot szerveznek, a dekorációtól, a karácsonyi dalokon, a Mikulás falva, a különböző fényjátékok, akár Valletta szerte, akár a sziget más pontjain. Pont most néztem, hogy már a múlt héten ott is, illetve az elmúlt hét végén elindultak Máltán is a mindenféle ilyen karácsonyi vásárok, mindenféle programok, amik felvezetőjének az adventi időszaknak, illetve hát most már ugye innentől a hétvégétől kezdve az adventi időszaknak. Picit megpróbálják a hagyományokat is fenntartani, tehát mediterrán nép az utcán élnek már, hogy legalábbis aktívabban a szabadtéren, mint mondjuk Közép-Európában. Ezért rengeteg utcai szabadtéri program van, koncertek, szabadtéri koncertek, műsorok, ilyen performance-ok, hihetetlen kulturális sokaság van most is, de természetesen rengeteg minden kötődik a valláshoz, illetve a templomokhoz. Máltán elengedhetetlen a bölcsőállítás. Lépten nyomon ebben az adventi időszakban mindenhol jászol, installációkat hoznak létre, mindenhol van kis Jézus, bölcsővel, Máriával, Józseffel, és ebből komoly verseny is van. Tehát már évtizedek, sőt inkább évszázadok óta az a szokás, hogy minden falu a főterén, a templom előtt ezeket fölállítja, de van, ahol a házaknak az ablakában ilyen miniatűröket tesznek ki ilyen karácsonyi időszakban. Ilyen fehér, úgy, mint nálunk is, ahogy a füvet szokták növeszteni, ugyanígy náluk is jellemző, hogy ezt ilyen kis fehér bolyhos növénykét növesztenek, és azzal dekorálnak. Nekik is megvan a maguk karácsonyi itala, nekünk ugye a forralt bor, náluk ez nem forralt bor, hanem most már azért van alkoholos változata is, de például ők gesztenyéből főznek egy ilyen levest, egy ilyen gesztenye, csokoládés, gesztenyés italt, fahéjas italt isznak karácsonykor.
Hú, de érdekes lehet ez.
Tehát ugyanígy, ami egyébként fura, mert ugye úgy gondolná az ember, hogy a mediterrán meleg térségben hát a meleg italt nem isznak, de van ilyen, határozottan van. Illetve hát nagyon sok esemény kötődik magához a misékhez is. Ugye a legkiemelkedőbb az, hogy a gyerekeknek a fontossága. Egyrészt a gyerekeknek is, a kis Jézusnak van körmenete, ami most az elmúlt egy olyan 20-30 évben nem volt annyira szem előtt, vagy nem annyira, mintha megfeledkeztek volna, de szerencsére most már az idén is, meg már tavaly is újraélesztették ezt a szokást, hogy 22-én körmenet, a kis Jézus körmenete, ahol gyerekekkel viszik a szobrokat. És a másik pedig, az pedig a szentesti mise, amikor a misén a felolvasást és a prédikációt egy kiválasztott gyermek tartja. Tehát, hogy nem csak felolvassa az evangéliumot, hanem neki van lehetősége kvázi egy prédikációt is tartani. Ez egy óriási megtiszteltetés.
Hát hogyne, és közben az is jut eszembe, hogy nyilván ez valamilyen módon előre egyeztetett, de tehát, hogy erre egy kisgyerek a saját gondolatait beviheti és elmondhatja.
Igen, és segítenek neki felkészülni, persze. De ez mindig egy ilyen 9-10 éves kisgyerek.
Ez a liturgia része. Igen.
Ember előtt megszólalni és elmondani a gondolatokat. Ez egy régi máltai hagyomány.
De jó.
Úgyhogy ilyenek is vannak. Nagyon belsőséges, nagyon szép. És különlegessége az, hogy Málta egy olyan mediterrán ország, ahol relatív keveset esik az eső. Ugye tavasszal szép zöld, meg sok a virág, de ősz időszakra, főleg tél elejére, ugye kiszokott minden száradni. Mégis ilyenkor nagyon szépen feldíszítik növényekkel is. Karácsonyfát is ők is állítanak, és nagyon szépen feldíszítik a templomokat. Mondjuk ez amúgy is a nyári időszaknak a fesztály, amik ugye igazándiból a falu ünnepek, vagy a védőszentek ünnepei, akkor is hihetetlen pompába öltöztetik a templomot, illetve a templom környékén az utcákat és a tereket. Ezt karácsonykor is megvan, csak még meghittebb.
Mindehhez, a díszlethez, az ott élő embereknek az egymáshoz való viszonyulása is ilyen bensőséges, szeretetteljes, tehát megvan ez a kvázi keresztény közösség?
Igen, abszolút. A család nagyon fontos. A család nagyon fontos számukra, nyitottak egymás iránt. Igazándiból, ami egészen furcsa volt a számomra régebben, de most már abszolút ugye hozzászoktam, hogy náluk például azért nincs úgymond munkanélküliség, vagy legalábbis koldusok, mert a családnak fontos szerepe az, hogy a családtagokról, ha azok bármilyen problémával küzdenek, egymásra gondoskodjanak. Tehát ezért például nincsenek úgymond máltai koldusok, mert hogyha akinek olyan szerencsétlen a helyzete, hogy anyagilag nem tudna megoldást találni, vagy nem tudja fizetni, fenntartani a lakását, a családnak kutya kötelessége, de ez egy belső indítatás, tehát nem arról van szó, hogy ez le van írva a jogszabályokban, hanem ez egy belső indítatás, hogy a család ezt megoldja. Tehát igazándiból, úgymond ezek a klasszikus homeless-ek, vagy ilyen hontalanok, vagy ők nincsenek Máltán, mert hiszen a család úgyis megoldja nagyon sokat. Pici sziget, tehát azért volt olyan időszak, hogy mondjuk elég sok beteg ember is született, vagy legalábbis ilyen, hát ugye óhatatlan is, ugye a belterjesség időnként előfordul. Most már nem, mert most már annyi a külföldi, hogy olyan szintű keveredés van. De volt egy időszak, és akkor is az nagyon fontos, hogy ők maguk gondoskodnak. A család gondoskodik arról, hogy megfelelő ellátás legyen, hogy ápolják a betegeket. Tehát ez a fajta hozzáállás, amit talán valahol a lovagrendnek az ispotályos rend hagyománya is hoz magával, ez megmarad bennük is.
Hát meg ez a kis közösségekre azért érvényes, hogyha nem felejtik el, hogy mi az a felelősség egymás iránt,
abszolút.
Meg hogyha ezt ugye generációra generációra fenntartják.
Abszolút. Ezt erősíti az is, hogy ugye nemrégiben újraindítottak néhány újabb zarándok útvonal javaslatot is, amelyekben kisebb, tehát nem a főbb ismert nagy katedrálisokat és templomokat vonták be, hanem kisebb parókiákat érintő útvonalakat. És ami igazán megnyerő ebben, hogy ezeknek mindegyike, akármennyire kis picurka, akármennyire kis, úgy gondolná az ember, hogy hát biztos, hogy csak úgy van, nem. Aktív, rendes, normál közösségek üzemeltetik, illetve vannak, tehát megvan a maga közössége, akik oda járnak, akik gondoskodnak róla, akik fenntartják, és a zarándokutaknál abszolút partnerekre találnak, hogyha ha valaki oda szeretne menni, vagy oda szeretnének szervezni valamit.
Zenélünk, és aztán innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Hangya Edinával, a Málta Idegenforgalmi Hivatal képviseletvezetőjével. Maradjatok ti is!